Kávézó a világ végén, és elérkeztünk a műsor abba a szakaszába, ahol már vendéggel is dicsekedhetünk, ám van Ada a vendégünk, és akkor itt hát így föl is olvasnám ezt, hogy olyan szakszerűen indítsuk a dolgot, mint egy Friderikusz Sándor szokta ezt csinálni. Ada közel 3 évtizedes pályafutása alatt vezető szerepet töltött be a klíma és energiapolitikai diskurzus alakításában, 2019-ben Budapest főpolgármesterének klímaügyi főtanácsadója lett, később a Városháza újonnan alakult klíma és környezetvédelmi főosztályát építette fel, melynek most vezetője. Ada korábban az E3G Third Generation Environmentalists vezető munkatársa volt, ahol az európai szintű energiahatékonyság politikával foglalkozott, illetve a közép-kelet-európai projekteket felügyelte. Ezt megelőzően több mint 15 évig a budapesti Agytrust, az Energia Klub igazgatója volt. Ada a Forbes szerint 2015-ben Magyarország egyik legbefolyásosabb nője, és 2020-ban ő volt az egyik az Európai Bizottság által kiosztott nők az energiában, Women in Energy D 3 nyertesének egyike. Úgyhogy egyrészt gratulálok ehhez az eddigi életúthoz, és köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Én köszönöm a meghívást.
Nem tudok elmenni mellett, hogy milyen szépen artikulálsz.
Hát köszönöm.
Gyönyörűen elmondtam.
Köszönöm. Hát
gratulálok.
Az évek is a rutin. Nagyon kedves tőled. Hát ezért jövök ide, hogy egy kicsit olvasgathassak. Otthon nem engedik. Na jó, szóval akkor először is mit csinál a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója? Tehát ez mit jelent ez a szerepkör?
Hát ugye egy darabig gondolkoztam rajta, hogy maradjak-e főtanácsadó, és aztán végül is úgy döntöttem, hogy a főosztályt alakítom meg. Tehát nyilván így is beszélgetünk nap-nap után főpolgármester úrral, de alapvetően azt hiszem az volt a legjobb hozadéka ennek annak, hogy én végül is váltottam 2019 végén, hogy egy immáron majdnem 30 fős csapata van a fővárosnak, akik nap-nap után azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet környezetbarátabb, egy vélhetőbb zöld várost csinálni Budapestből.
Mert ugye egy jelentős saját szennyező anyag mennyiséget bocsájt ki a főváros, meg a fogyasztása is ugye nagyon kiemelkedik így az ország fogyasztásából, tehát hogy érdemes egy ilyen szintű városnak már önmagában saját klímastratégiával rendelkeznie.
Így van, de hát nagyon sok város rendelkezik klímastratégiával, köszönhetően annak, hogy ez tulajdonképpen már egy ilyen standard vagy kötelező dolog, nem utolsó sorban amiatt, hogy így tudnak ilyen jellegű dolgokra európai forrásokhoz jutni a városok Magyarországon és Európa más országaiban. Tehát, hogy ez egy fontos belépő ahhoz, hogy elhiggyék, hogy a klímastratégia, vagy úgy általában a klímával való foglalkozás, az egy komoly, komolyan vehető valami egy város életében, és nyilván ezek nagy forrást igénylő beavatkozások, tehát mondjuk Budapest esetében az, hogy 40%-kal csökkentsük az üvegházhatású gázkibocsátását ennek a városnak. Nem tudom, hogy mai áron pontosan ez mennyi, de hát 8 milliárd euró, tehát 2500 milliárd forint kb. Tehát ez nagyjából megfelel annak a pénzmennyiségnek, amit ugye az RRF-ként ismert Európai Uniós forrás, vagy egy csomag jött volna Magyarországra. Most ezen nem akarok belemenni az Európai Uniós források elhozásának.
Az egy teljesen másik terület.
De hogy csak annyit mondok, csak annyit akartam ezzel mondani, hogy egy városra, egy ilyen 2 milliós városra, amit napi szinte 3 millióan használnak, egy ekkora mennyiségű, tehát 2500 milliárd forintos összeg jutna annak érdekében, hogy nyilván ebben van sok közpénz, és van benne magánforrás is, de ez egy óriási összeg.
Az, hogy jutna, tehát hogy feltételes mód, ez azt jelenti, hogy akkor most ez szintén az EU-s pénz nem megérkezése következtében most ez is így háttérbe szorul?
Hát ugye az, hogy egyébként sem érkezik pénz, az, az problémás, de az a sanda gyanúm, és hát mi azon dolgoznánk, hogy, hogy a, azokból a forrásokból, ami ugye a részint a kormány egyetértése kapcsán jöhetne ide, abból sok legyen. Sajnos az eddigi tárgyalások ilyen szempontból nem sok jóra vezettek. Azt a minimumot hajlandó a magyar kormány Budapestre fordítani, ami, ami mindenképpen jár, ami a területi operatív programokon belül egy, de hát számos más forrás van ilyen operatív programok szintjén, ami, amiből sajnos bár itt nagyon hatékonyan és célszerűen és kifejezetten klíma és környezeti ügyekre fordítanánk, mégsem érkezik meg, vagy még, még hajlandóságot sem látunk erre.
Ez mindenféleképpen a kormányon keresztül kell jönni, vagy ti be tudtok azért csatornázódni közvetlenül a, az EU bizonyos részeire, ahol pénzt osztanak?
Hát ugye ennek mi, ennek a 2500 milliárdnak, ennek egy ezrelékét sikerült eddig elhoznunk közvetlen uniós források alatt, vagy hát egy kicsit többet, mondjuk 4 milliárd forint, ott sikerült ilyen jelleggel pályáznunk, ami szintén nagy pénz, tehát hogy, hogy mondjam, azért ez, hogyha arról van szó, hogy olyan projekteket fejlesztünk, amik későbbiek során majd ezeknek a tapasztalataiból építkezve felskálázhatóakká válnak, tehát majd gondolom beszélünk ezeknek a pontos tartalmáról, ahhoz ezek nagyon jó, ez egy nagyon jó mag, hogy, hogy ezt elvessük, de még egyszer mondom, tehát ahhoz, hogy például a budapesti lakásállománynak az egyharmadát a következő 7-8 év alatt nagyon mély felújításnak vessük alá, és ehhez támogatásokat tudjunk nyújtani, mert különben egyébként a felújítási ráta mind Magyarországon, mind Budapesten ennél sokkal alacsonyabb, tehát 1% körül van, és ugye ahhoz, hogy, hogy a harmadát sikerüljön, ahhoz legalább 4-5% köré kellene fölvinni, hogy, hogy a következő időszakban ez tényleg egy rohamos és jó, tehát hogy már szabad szemmel is jól látható mennyiségű széndioxid kerüljön így megfogásra, vagy elkerülésre. Tehát ezt a pénzt nem látjuk most, és hát azon vagyunk, hogy, hogy ezért sikerüljön meggyőzni a kormányzatot, meggyőzni az Európai Bizottságot, hogy ezzel foglalkozzon, mert a városok nagyon komoly kibocsátók, nem csak Budapest, hanem minden más város. Ugye egyre inkább a városok felé tendálnak az emberek, egyre nagyobb itt a forgalom, egyre több lakást fűtünk, vagy hűtünk, ugye nyáron, és majd gondolom erről is fogunk beszélni, tehát, hogy, hogy itt azért mind az energiafelhasználás, mind a, és ezen belül a villamos energiafelhasználás, az kezd növekedni, különösen az utóbbi, ugye, mert egyre inkább minden elektrifikálódik.
Igen, igen, ez erre majd mindenféleképpen vissza is akarnék térni, de egy kicsit így még arról szeretnék beszélni, hogy, hogy ez egy tendencia eleve, hogy, hogy növekszik a városi lakosságnak a száma, tehát hogy ez a prognózis, hogy alapvetően az emberek egyre inkább városokba fognak vándorolni, tehát hogy ez egy, emiatt is egy nagyon-nagyon fontos kihívás, így az egész nyugati civilizáció, meg a globális civilizáció számára, hogy hogy tudjuk a nagyvárosokat valahogy kisebb kibocsátásúvá tenni. Viszont valamilyen szempontból azt gondolom, hogy talán egy picit könnyebb, mert hogy egy helyen vannak az emberek, tehát hogyha találunk megoldást, akkor hirtelenjében egy csomó ember kibocsátását tudjuk csökkenteni.
Így van, tehát a városok pont a koncentrációjukból adódóan nagyon sok szempontból egy hogy mondjam, ilyen hálás beavatkozási terep ilyen szempontból. Mondjuk, hogyha csak egy dolgot nézünk, ugye itt óriási a villamosenergia felhasználás. Budapesten néha elhasználjuk, vagy átlagosan elhasználjuk a villamos, ebben az országban elfogyasztott villamosenergia negyedét. Tehát mondjuk, hogyha itt sikerülne olyan nagy kapacitásokat kiépíteni, ami kifejezetten a villamosenergia fogyasztás időszakában generálna elektronokat, akkor meglehetősen jól tudnánk csökkenteni a hálózati kitettségét ennek a városnak, ami mondjuk a teljes ország területének a 0,5%-a, tehát hogy tényleg azért tehát így látni van, kell, hogy ide jönnek be az összes elektron negyede, amit elhasználunk. Ide kell behozni, erre a hálózatra kell rátáplálni, ezt kell, tehát hogyha mondjuk itt a tetőkön megfelelő mennyiségű napelem lenne, ami kiszolgálja ezt az igényt, akkor óriási nyereséget könyvelhetnénk el, és nem csak ebben a városban, de az egész országban az ellátásbiztonságot jelentősen tudnánk növelni.
Én ezt láttam, hogy ti erre kifejezetten ilyen kutatásokat végeztek, hogy akkor ugye ezt gondolom, ezt csináljátok, erről szól ez a stratégiai építés, hogy felméritek, hogy mondjuk mik a potenciális épületek, hová mennyit lehetne tenni, azok potenciálisan mennyit termelnének, tehát ez nektek pontosan ki van számolva, ugye?
Így van, ez az úgynevezett Solar Map, ami a nappal60.budapest.hu-n megtalálható, ez pontosan azt mutatja meg az embereknek, tehát bárki ráklikkelhet a saját házára, hogy ott vagy a szomszéd házára, vagy a barátja és a barátnője házára, hogy ott mekkora napenergia potenciál található pont azon a tetőn. Ugye itt megnéztük, hogy nem csak az, hogy mekkora a tető, hanem azt, hogy milyen dőlésszögű, és hogy honnan éri leginkább a nap. És azt kaptuk, hogy a teljes városban 5000 megawattnyi a potenciál, ami ugye a kapacitás tekintetében mondjuk 2,5-szer akkora, mint a paksi atomerőmű mostani. Wow. Kapacitása, nyilván ez csak akkor termel, amikor süt a nap, és nyilván akkor érdemes úgy jó ezekkel, hogy mondjam, ezekkel sáfárkodni, hogy ebben a városban jól el tudjuk használni, de én
tehát
azt gondolom...
Tehát magyarán bőven többletet is, tehát hogy többet tudna megtermelni a város, mint amennyit fogyaszt, tehát hogy...
Igen, de ez mondjuk nem cél, tehát ezért, és nem is cél az, hogy minden egyes négyzetméteren, ahol lehetne napelem, ott legyen is, de mi a mi számításaink szerint, és a hálózati engedélyes, vagyis hát a villamosenergia hálózatot menedzselő cég szerint ez egy teljesen jól elfogadható, vagy hogy mondjam, ez 1500 megawatt, amit mi tervezünk, és ami szerintünk egy ilyen optimális dolog lenne most.
Ez mondjuk hány százaléket jelenteni a tetőknek az 1500 megawatt, mennyit kellene?
Hát ugye, hogyha azt mondjuk, hogy 5000 megawattnyi a teljes potenciál, akkor gyakorlatilag a harmada az elég lenne a tetőknek. Már amelyik potenciálisan benapozott, meg jó irányba megy, meg nem takarja el a szomszédos fa, vagy a...
Hát azt ki kell vágni.
vagy a kémény. Úgyhogy itt, de nyilván, tehát hogy ez nem csak technikai ügyeken múlik. Tehát azon is múlik, hogy milyen egy háznak a hálózata, hogy néz ki, hogy tudunk rákapcsolódni a magára a hálózatra.
Hát megmondom, a lakókon is múlik, hogy a lakók ezt konszenzusban akarják,
nem? Akkor ezek után jönnek ezek az emberi tényezők, hogy sikerül-e megegyeznie a háznak, hogy most van pénz, vagy később lesz pénz, tudunk-e olyan finanszírozási lehetőséget biztosítani, akár fővárosi szintről, ami kedvezővé tesz egy-egy ilyet, vagy valami olyan konstrukciókat bevezetni a köz számára, ami kedvező mind a mondjuk a befektetőnek, mondjuk el tudja adni a ház aljában lévő közértnek, vagy gyors étteremnek, vagy én nem tudom, tehát, vagy a papírboltnak, nekem teljesen mindegy, de hogy itt...
Tehát egy közös értéke ennek a társasháznak, amit ő aztán, amit nem használ el, azt tovább értékesítheti valamilyen ipari felhasználónak.
Nyilván itt vannak mindenféle látképi problémák, tehát, hogy képzeljük el a várost 10 év múlva, hogyha lenézünk a Citadelláról,
És de inkább a tetőkön, mint mondjuk a zöld területeken, ami most azért egyre bosszantóban, azért látom, nemrég a Dunakanyarban jártam, és gyönyörű szép Dunakanyari táj, és az egyik helyen tele van napelemmel.
Csak nem a szepegény.
De igen. Tehát, hogy
igen, azt én is néztem, hogy nem biztos, hogy ez... Igen.
És akkor a fővárosnak van mondjuk hatásköre saját maga, hogyha van erre pénze, hogy saját maga eljárjon, és azt mondja, hogy oké, akkor a főváros lakóinak én kínálok valamilyen kedvező támogatást, és megtehetem ezt, mint a főváros, és csak a fővárosiaknak.
Ugye erről beszéltünk, hogy sajnos pénzünk nincs, de azt gondoljuk, hogy önmagában, tehát, és egyébként azért is nyúltunk elsőként a napos témához, mert úgy láttuk, hogy ez az a terület, ahol a nagy közpénzek jelentősége nem olyan komoly. Mert itt a privát tőke, azok a újszerű konstrukciók, amiben lehet a finanszírozást, utána a villamosenergia eladást, egészen mondjuk tavaly novemberig, amikor ugye történt egy olyan szabályozásváltás kormány részéről, ami nehezebbé is tette ezeket, és egyébként sajnos az a probléma vele, ezzel a szabályozással, hogy ugye, hogy nem lehet visszatáplálni a hálózatba, ami még egyszer mondom, Budapesten pont alkalmas is a hálózat.
Tehát a Budapesten alkalmas lenne arra a hálózat, elbírná, mert ugye ez a mondás, hogy azért nem lehet visszatermelni, mert a hálózat nem elég korszerű.
Amikor nagy termelés, napenergiából származó villamosenergia termelés lenne, akkor a környéken simán elfogyna ez a villamosenergia. Ehhez képest ugye most nem lehet visszatáplálni a hálózatra, csak annyi villamosenergiát érdemes, és csak akkor a napelem lefedettséget érdemes egy-egy házon végrehajtani, amit mindig, minden egyes időpillanatban el tud fogyasztani az a ház, az az épület, az a fogyasztó, és ez mindig szuboptimális beruházásokat fog eredményezni, mert hiába van mondjuk a mi házunk tetején 34 kilovattnyi hely, ha én csak mondjuk egy-egy lakás mondjuk 2 kilovattot bírna felrakni a ház tetejére. Most ebben nem akarok nagyon belemenni,
tehát
világos, de mindenki
érti, hogy miről van szó. Nem érdemes többletet felrakni, mert hogy nem tudsz visszatermelni, tehát annyit érdemes föltenned, amennyit helyben rögtön el tudsz fogyasztani.
Igen.
Jó, folytassuk innen, ha már a napelemekről beszéltünk, és a fényről, akkor jöjjön a City Lights featuring Harriet His Way, Robi. Jól látom.